Mihálsz Antal vagyok, Budapest Józsefvárosi Szent József plébánia plébánosa, emellett a Tömő utcai Béke királynéja lelkésének is vezetője, illetve Esztergomban a Szegényházi kápolnak is vezetője. 1964. július 9-én születtem Budapesten. Édesapám mérnök volt, édesanyám agyuntus környezetvédelmmel foglalkozott, majd bátyám 4 éve idősebb. Alapvetően hitben, amiben szeretetben nevelkedtünk, voltunk elsaladó bérmálkodók a ferenceseknél, de hát személy szerint ezt úgy élte meg ezt az időszakot, hogy igazán felnőttek, határozták meg, ők voltak, akik megmondtak mindent. A Tövis utcába jártunk, templomba, hozzánk ez volt a legközelebb. Gyerekkorunk az valójában tényleg itt a Rózsdombon töltődött, egy társas házban, amelyben van egy kert, sokat jártunk le az udvarba játszani. Arra emlékszem, hogy mi a családunk. Picit azért ez a formális vallásosság volt, ami azt jelenti, hogy vasnap szépen elmentünk a templomba, de hétköznap, ami egészen másról szólt a dolog. Vasárnap, amikor elmentünk a templomba, volt egy áldozásig ott kell maradni, és a mi családunk tiszta véletlen az evangéliumra érkezett, és áldozás körül eljött. És mi a templomnak a legutolsó padjába ültünk, tehát annál kiebb már alig ha lehetett volna kiülni, mellettünk a gyóntató székek voltak, és így érdekes módon én egy rácson keresztül láttam a szentmisét, azt jelenti, hogy ez ott a Tövis utcai templomban egy előtér, ami ráccsal van elválasztva, ezen a rácson keresztül láttuk igazán a szentmisét, mert pont emögé ültünk be. Tényleg formális volt ez a vallásosság, ami azt jelentette, hogy persze vasnap szépen kiöltöztünk, elmentünk, de utána a hétköznapokban te már nagy vagy, tudsz egyedül imádkozni, imádkozzál. Nem igazán láttam azt, hogy szüleim együtt vagy bármiképp imádkoznák. Ettől függetlenül édesapámat mondjuk láttam gyónni menni. Ezek megmaradó élmények, és azért tudom azt, hogy édesapám ő az érseki gimnáziumba járt, édesem meg nővéreknél nevelkedett, tehát azért családban megvolt ez a neveltetés. Hát már maga az, hogy ők maguk milyen tanúságot tettek, az már egy másodlagos kérdés, de hát mi gyerekekként ez számunkra ez így csapódott le. Az Áldás utcai iskolába kezdtem iskolába járni, majd a Marcibányi téniszei iskolába jártam 2 évet, és 5-től jártam a Trefort iskolába, ami azért is történt talán meg, mert édesem az Eltén tanított, és talán így praktikusabb is volt, hogy ott vagyunk mi a szomszédságban, bátyám és én is. Az iskolai évek számomra azért bizonyos szempontból nyomasztóak voltak, már csak olyan szempontból, hogy tanárink vagy írták, vagy bírálták, vagy lektorálták a könyvet. Mindegyik tanáromnak a neve az ott volt a tankönyvön, és persze mindegyik tanár fontosnak tartotta maga tantárgyát, hogy ez legfontosabb. Gimnáziumot is én ott jártam végig, tehát ott érettségiztem le, és akkor, amikor igazán a gimnáziumot befejeztem, követődött a kérdés, hogy hogyan tovább, és gondolataimban azért ott volt az, hogy édesapám ő mérnök volt, édesem az Eltén tanított, mérnöki vonat nem éreztem magamének, édesanyám családja révén mindenki emberekkel foglalkozott, vagy orvos volt, vagy gyógyszerész, ez úgy kedvesebb talán számomra, tudtam, hogy az emberekkel szívesen foglalkoznék. És mivel szerettem a hasamat, gondolataimban ott volt az, hogy ez a vendéglátóipar ez számomra közel áll, és gimnázium után bejelentkeztem az egyik iskolába, volt kifejten érettségizetteknek ilyen szakmai képzés. És elmentem vendéglátóipari szakiskolába, hogy kitanultam a főzést, a szakás ismeret, egy 1,5 éves képzés, és mellette a Margit-szigeti Grand Hotelben kezdtem el dolgozni. És nagyon érdekes volt ez a vendéglátásnak a világa, mert tényleg valahol megérintődött az ember, pont azáltal az emberekkel való foglalkozás. Budapest legexkluzívabb helyén dolgozhattam, szakácsként, felszolgálóként, gyakornokként, üzletelhető helyettesként, de azt is éreztem egy idő után, hogy nem szeretnék ebbe beleragadni. Nem igazán családbarát a vendéglátás, és nem biztos, hogy ez az én járható útam, vagy az útam. Először a bátyám, aztán jó magam is föllázottunk a vasárnapi hitelen, ami azt jelentette, hogy volt egy időszak, 5-6-7 év is talán, amikor templom közelébe húsvétkor meg talán karácsonykor, ha elmentünk. Már 19 éves voltam, egyik barátom szólt, hogy van egy papa szomszédségben, aki nagyon jó hittanórákat tart, hogy menjünk el egy hittanórára. És ez volt Kozma Imre atya és a Zugligetbe. Mi Rózsdombon laktunk, hát ott hátul át lehetett menni, hanem egy hittanúval elmegyünk. Akkoriban én fölraktam magamnak azt a kérdést, hogy mire tudom alapozni az életem, mi az, ami fontos az életemben, a barátság, a testvérség, a szeretet, a jó Istennel nem tudok mit kezdeni most. Az valahogy úgy voltam, hogy nekünk volt egy gardrop szobánk, ahol a ruhákat tároltuk, és a karácsonyi ajándékokat mindig ott a szekrény tetejére fölraktuk, ahogy úgy voltam, hogy a jó Isten ott be van csomagolva, és ott el van téve, majd egyszer kibontom. És mit ad Isten, elmentem a hittanórára, hát miről beszélt a bab, mint pont a barátságról, a testvérség, a szeretet, és hogy minden alapja az élő Isten, a pap megszólított, a közösség megszólított, számomra egyik pillanat a másikra teljesen evidens lett, ami nálam nekem fontos, az mind Istenben beágyazott. És kicsit én úgy éreztem a dolgokat, ahogy annak idején kötelet másztunk, mindig a kötél vége volt egy ilyen gubacs, és akkor az emberek arra kellett rájönni, és akkor azon kellett fölhúzni a magát, hogy úgy éreztem, hogy megérve, megfogtam a kötél végét, meg van a gubacs, most már mászni kell fölfele. És akkor azt éreztem, hogy nekem itt kell maradni, fontos lett számomra ez a közösség, és hát próbáltam én is bekapcsolódni. Volt egy fiúi ima közösség hétfő reggel, amit pont Pál Feri vezetett. Hétfő reggel, fél hétkor mentünk a templomhoz, reggel ott imádkoztunk, felolvastuk az apja olvasmányt, evangéliumot, mi atyánk, üdvözlőjét Mária, fél órás volt kb. Az ott lét, és akkor utána még nyáron elmentünk egyet focizni, és utána még együtt reggeliztünk, és mindenki úgy ment neki a hétnek. Egy nagyon izgalmas időszak volt, és nagyon sokat jelentett számomra ez a fiúi közösség. És ahogy így bekapcsoltam a közösségbe, én magam is keresem a lehetőséget, hogy hogyan tudom szolgálni a közösséget. Valaki megkérdezte tőlem, hogy akarok-e ministrálni, vagy jövök-e ministrálni. És én 21 éves fejjel kezdtem el ministrálni életembe, senki nem mondta, hogy menjek ministrálni. És nagyon érdekes volt a tapasztalat, mert rájöttem, hogy sokkal több minden megmarad a szemmiséből, ha ott vagyok az oltárnál. Jó esett ott lenni az oltár közelébe, jó volt közösségbe együtt imádkozni. Én magamot bekapcsoltam mindenben, öregek fürdetésébe, fűnyírásba, mozgássérültek mozgatásába, kamionpakolásba, amiben lehetett, tezéi imóra szervezésbe, illetve tezéi találkozóra való szervezés is. És külön érdekessége volt, hogy talán 22 éves lehettem, amikor egyszer szülőm megkértem, hogy menjenek el hazulról, mert szeretnék egy házibulit tartani, és mindenkit név szerint külön is meghívtam, és a 70 négyzetméteres lakár voltunk 60-an, és reggel 3-kor még a Carmen operafilmet megnéztük, és az első buszokkal mentek haza. Berobbantam szabás szerint ebbe a közösségbe, és hát ami izgalmassá tette a dolgokat, az ott 1989 őszén jöttek egri kispapok vendégségbe, az Zugligetbe, az este 6-kor volt ott az ifjúsági mise, és akkor Imre atya kérte, hogy maradjunk ott és beszélgessünk velük. Én nem feltétlenül akartam ott maradni, de egyik barátom mondta, hogy menjünk be egy picit, beszélgessünk, aztán majd eljövünk. Hát mondom, hogy jó, bemegyünk, és aztán majd beszélgetünk. És beültünk oda beszélgetni, ők elmondtak mindent, amit a szemináról kell tudni, be is mutatkoztak, de ami izgalmasá tette a beszélgetést, az igazán az, hogy Imre atya a vége fele beült közénk. És a legvégén külön minden Zugligetit külön egyesével bemutatott, és mindenkiről mondott egy pár szót. És a mellettem levő, meg nálam külön megállt, és mondta, hogy gondolkozzatok a papi hivatáson. És akkor én éppen az Atrium Hyattbe dolgoztam, akkor Budapest legexkluzívabb szállodájába, és hát számomra döbbenetes élmény volt, hát köpni nyelni nem tudtam, majdnem elbőgtem magam, hogy most ez micsoda, most ez mi ez az egész. És akkor egy hónapig ezen gondolkoztam, ami jelentette azt, hogy család meg a papi hivatás, és én azt látom, hogy a mérleg nyelve így a nullára áll be. Észérvekkel ezt nem lehet eldönteni. És igazán, ami kilendítette a mutatót, az, hogy föltettem magam számára a kérdést, hogy kicsoda számra az Imre atya, hát az Isten ember, akkor mire várok? És akkor ezek után elmentem Imre atyához, hogy jó Imre atya, akkor jelentkezek szemére, és akkor oké. És ez volt 89 őszén, és akkor Imre atya mondta, hogy jó, hát most akkor figyel engem, és akkor majd jövő júniusban a konkurz, és akkor oké, akkor majd mehetünk. De hát az én lányoknak udvaroltak voltak barátnőim, és akkor kértem a jó Istentől, hogy adjon nekem biztosan egy jelet, amiből biztos tudom, hogy ő hív. Mert Imre atya az mégis közeli barát lett, közeli ismerős, hátha emberi érzések is benne a dolgokban, mert biztos tudom, hogy ő az, aki meghív. És volt egy leányzó, akivel közösen ima alkalmakat tartottunk fönt a Baba utcába mozgássérülteknek, és emlékszem, hogy zsolozsmáztunk, kiosztottam a feladatot, ki mit olvas, imádkozzunk, és persze himnusz, antifona, zsoltár, olvasmány, odaérkeztünk a könyörgésekért, szentatyáért, jó termésért, szenvedőkért, nem tudom mi, és akkor az utolsó az úgy hangzott, hogy imádkozzunk mindazokért, akik testvéri szolgálatra szentelik életüket, hogy emberi gyengeség el ne táncsolja őket hivatásuktól. És azt éreztem, mint hogy van ez a pikádó, ez a 10-es, 20-as, 30-as körös, a Jóisten nyilát ugye 100-as körbe beledobta. Nesze, neked itt van. Na hát erre mondta, jó, köszönöm szépen. És akkor ezek után elmentem 90 júniusába felvételni, és akkor fölvettek az esztergomi szemináriumba. 96-ban szenteltek pappá. Mi voltunk az első olyan évfolyam, amelyik diplomunkát kellett érni, tehát már 6 évig voltunk a szemináriumba.
Mit jelentett számodra a papszentelés? Hogyan élted meg?
A legboldogabb pillanat volt életemnek, tehát én nézem a régi fotókat, és vannak olyan fotók, ahol lehet látni ilyen fülig érő szájjal. Nagyon boldog, átéleg nagyon boldog voltam, nagyon örültem. Nekem volt két mottóm is, elég neked az én kegyelmem, illetve maradjatok meg szeretetemben. Ez a két mottóm volt, elég neked az én kegyelmem. Az első volt tényleg arról szólt, hogy ő az, aki betölt. Tehát, mivel Rózsdombról jöttem, azért sok minden lehetőséget megkaptam az életben, éreztem, tehát mi sok minden történt, tehát külföldre is utaztunk sokféle szüleimmel, sok mindent láttam, és azt éreztem, hogy az elég neked az én kegyelmebe az van, hogy teljes ők, ez gazdaggá igazán az életben. A maradjatok meg szeretetemben, abban meg az van benne, hogy egyfelől megmaradni Isten szeretetébe, de másfelől meg a hívek maradjon meg az én szeretetemben. Tehát egyfajta kölcsönség Isten és ember iránt. Én nagyon boldog voltam, és nagyon nagy élmény volt, hogy mind a mai napig azért ezeket a képeket nézegettem. Elő szoktam venni a fotóalbumot, és szoktam nézni a szentelési képeket is.
Az első szentmisédre hogyan emlékszel?
Zugliában volt, és Hollai Antal atya volt a prédikátor. Hihetetlen fölemelő élmény édesapámat megáldoztatni, édesapámat megáldani, testvéremet, az ő feleségét, akkor az első gyermekét. Ezek hihetetlen nagy élmények voltak. Tényleg azt érezte az ember, hogy az életének a teljességére jutott, tehát hogy nagy ajándékot kapott az életbe. Akkor, amikor őket megáldhattam, megáldoztathattam. Az első kápláni helyem 96-tól 99-ig Rózsák terén volt. 99-ben Spányi Antal atya megkérdezte tőlem, hogy mit szólnék, hogyha esetleg Esztergomba kerülnék a belvárosi plébániára. Esztergomot nagyon szerettem. Jó szívvel emlékeztem a szemináriumi évekre, és mindig számomra közel volt az a fajta, mondhatnám, polgári világ. És 99-től 2008-ig voltam Esztergomban plébános, mindenben benne voltam, hitoktatás, karitász, amit lehet. Nagyon izgalmas időszaka volt, főként én azt gondolom, amikor az ember először valósíthatja meg az álmait, tehát amikor először plébános az ember, hogy mit szeretne. Nekem abban az időben egy érdekes vállalkozás volt, én úgy hívtam, a szombatesti ház. Picit másfajta világot közelített meg a fiatalok számára. Volt olyan terem, ahol táncolni lehetett, volt egy olyan terem, ahol vetítés volt, illetve kínálás volt, tehát étkezés, illetve volt egy terem, ahol kaszinó volt. És akkoriban nekem volt egy családcsoportom, akik Németországból a legújabb játékokat megrendelték, és lefolytották a játékszabályokat, és a legújabb társas játékokkal lehetett játszani. És nagyon szerették a fiatalok, de érdekes tapasztalat volt az is, utcai evangelizáció, és kezdtünk ott foglalkozni, Esztergom belvárosába. Volt egy néni, és ő mondta azt, hogy Tóni atya, ez nem azokról, akik minket hallgatnak az ablakokból, az utcán megállnak, ez rólunk szól. Igen, tehát a tanúság tevés, ők maguk tettek tanúságot, volt gitárcsoport, volt tanúságtétel szentírásról, volt két katolikus iskola, azok bemutatkoztak színdarabokkal. Külön érdekessége volt ennek az egész programnak, hogy akkor elindult ez a Bécs, Párizs, Brüsszel, Lisszabon program, és ennek keretében kint voltam ilyen Lisszabonba, és nekem nagyon nagy élmény volt az, amikor elmentem egy ilyen utcai evangelizációra, és mondták, hogy kiviszik az oltári szentséget. Nem értettem mi az, hogy kiviszik az oltári szentséget, mert az, hogy körmet, az oké, okay, de mi az, hogy kiviszik az oltári szentséget. És Lisszabonnak egy külső várospontján, az aluljáróba beépítettek egy hatalmas sátrat, ahol szentségvádást szerveztek. És minden programot a sátor köré szerveztek. Mondom, zseniális, hát nem én vagyok a jó pásztor, ő a jó pásztor. És utána mi is ezt megosztottuk, ezt elgombolja, ahova mentünk, oda próbáltuk kivinni a szentségimállást a télre is. Volt olyan férfi, aki külön meg is állított ott a főtéren, és akkor mondta, hogy atya, én 30 éve itt élek Esztergomba, és nekem senki nem beszélt még Jézusról. Már azért az egy ember is érdemes volt kimenni, és persze jöttek a papok is, hogy na, mi az eredménye az evangelizációnak. Aztán mondtam, hogy hát nem jönnek ajtót okostul az emberek, de egyre több keresztelés volt, házasságrendezés, esküvő, tehát lehetett látni, hogy csöndes, csörgedező érként folyt ez végig a társadalmat a városba, és sokan megtalálták a közösünket, templomunkat. De egy idő után én magam éreztem azt, hogy gyerekkorom egyik kedvenc olvasmánya volt a Bolygó hollandi, és abban van egy ilyen kitétel a végén, hogy amikor a tengerész érzi a tengersós illatát, akkor indulni kell. És én mondtam nekik, hogy testvérek, én már érzem a tengersós illatát. És akkor én visszakerültem Kelenvölgybe egy évre, de akkoriban majdnem Antal püspök atya meghívott egy adventi trídumra, Kárpátaljára, és ez annyira jól sikerült, hogy rá egy hónapra éppen mentem Szegedre, amikor volt egy útfölbontás, és piros volt a lámpa, és csörgött a telefon, és a munkácsi plébános megkérdezte tőlem, hogy a püspök atya kérdezte, kimennék egy pár évre segíteni. Mondom, igen, zöld lett a lámpa. Egy lámpaváltás alatt ez eldőlt. Ez abból is fakad, hogy nekem anyai ágon van rokonságom a vajdaságban. Tehát engem azért a határon túli kérdés az mindig is foglalkoztatott. És ezek után kimentem 5 évre Kárpátaljára.
Milyen kihívásokkal találkoztál ott?
Szegénység egyértelműen. Ami számra különlegesen izgalmas volt, amikor Beregszázba helyezett át a Majak püspökatya lelkott plébános. Onnantól nem messze van Beregújfoló, és egy cigány táborba jártam kimisézni. És nagyon érdekes volt, mert magába Beregszázba is Közép-Kelet-Európa legnagyobb cigány gettója volt. Akkoriban kb. 7-8 ezer cigány lakott ott Beregszázba, annak központjába. Én ott Beregszázba azt tapasztaltam meg a cigányokról sajnos, hogy mivel a városi cigányság sokkal inkább ráállt a segélyezésre. Ezt éreztem, nehezen haldítható. Viszont itt a Beregújfalúért ezek tényleg valóban szegények voltak. És akkor, amikor megérkeztem Beregújfalúra, avval fogadtak az ottani romák, hogy építsünk egy templomot. És amíg ez épült, egy éven keresztül én jártam be a cigány putrikba. Tényleg a döngölt házakba, abszolút a mély szegénységbe, hát ezek igazán izgalmas időszakok voltak.
Hogyan találtad meg bennük az Istent?
Gyerekekben, meg az édesanyákban, mindenki tudja, a roma gyerekek gyönyörű szépek, tündöri szemekkel, úgy figyelnek, és úgy ott vannak, és lehetett ők foglalkozni. Lehetett látni azt, hogy ők dolgoznak. Krumplit kapáltak, illetve kosarat fontak. És jöttem Magyarországon, kocsimat megtöltöttem kosarakkal, azt a pénzt, amit azért kaptam, azt visszahoztam nekik. Szorgosak voltak és segítőkészek, és tényleg hitre hajlók voltak. 5 év után kerültem vissza, és akkor Józsefváros sikerült itt a plébániát is rendbeszedni, a templomot is, próbáltam a közösséget is rendbeszedni azóta.
Rengeteg feladatod között, mellett hogyan ápolod az Istennel való kapcsolatodat, illetve mi az, ami fontos a papi életedben?
A legfontosabb a szentmise, erre különösen is odafigyelni, persze a napi zsolozsma. A papi közösség az, ami közel visz az Isten felé, fokkolába kapcsoltam bele. Én magam vóló pap lennék, ami a szentője külső támogatóként jelen vagyok a papi közösségben. Hetente többször is összejárunk. Vasárnap este van egy ilyen vacsora este, amikor megosztjuk gondolatainkat, érzéseket, együtt imádkozunk, persze előtte együtt vacsorázunk. Ez mindenünk számára egy megerősítő pont. Van papi nap, kirándulni szoktunk menni, múzeumban is elmegyünk, meg a moziba, és lelkiséget tanulunk. És ezen kívül még péntek délelőtt reggel van egy köve egy óra, amikor a vasárnapi szentmisére evangélium is közösen készülünk. Tehát hetente 3-szor is találkozunk, és ez nekem nagyon sokat jelent, mint papi közösség. Hogy hogyan vagyok én az Istennel? Én számomra az élő Istenben élek, tehát én benne vagyok. Tehát ami jelenti azt, hogy persze, ugye ezt hogy szoktuk mondani, hogy imádkozás közben nem dolgozunk, de munka közben is lehet imádkozni. Járok úszni. Amikor úszom, akkor én mindig úgy szoktam mondani, egyhoz mi atyánk, egyhoz üdvözlégy. Egyhoz mi atyánk, egyhoz üdvözlégy. Közben is lehet imádkozni. De ez az életre is igaz. Persze azon túl, hogy az ember zsolozsmázik, meg miselt el mondjuk a rózsafűzőt, azon túl is persze imádságba hordoz az ember a közösséget, mert elsősorban én azt gondolom, mint plébánosnak az elsődleges feladatét, hogy magát a józsefási közösséget imába hordozzam, segítsem őket. Persze tanítás, de ez imádság révén is. Én azt látom itt ebbe a plébánia életévét a Józsefvárosban, hogy ugye 8. kerület egy nagyon kitett kerület, tehát annak ide az 56-os események innen indultak ki. És ezért a kommunista rendszerben büntették ezt a kerületet. És azért ezt nagyon megjellegezte ezt a kerületet, ennek a történetét. Azt érzékelem itt a főként itt a Baros utcában, hogy ez a fő utca, és azért nagyon érdekes, hogy itt az ember pont a fő utcában benne. Ugye hát itt lakik a 100 tagú cigánzenekar, bejöve ide is itt találkozó a közössége, és szóba került, hogy roma referens is lennék, tehát próbálom őket is segíteni. Mondták nekem kerekperc, hogy atya itt ne romázzon. Itt jelen vagyunk mi az emberek életébe, nem kell külön romázni. Akkor, amikor a Tömő utcát megkaptam, érdekes módon 2 utcával lejjebb már lehet. Ott vannak már szegények, de ott nem csak cigányok, hanem fehér ember is. Bár ugyanabban a kerületben vagyok, ugyanaz a plébánia, de utca és utca között is vannak különbségek. A plébániának az életében nagyon fontos, meghatározó karitatív tevékenység. Van itt mellettem egy irodista, nagyon fontosnak tartom az ő jelenlétét, mert azon túl, hogy az irodát viszi, ő a Caritas vezetője.
Életedre visszatekintve, hol látod igazolva, hogy jól hallottad, és az Isten hívott el papnak?
Annak idején 2 dolog is volt, ami számra, hogy megmaradt. Az egyik az mindenképp abból fakadt, hogy mi a Rózsdonban laktunk, tehát akkor egy mindenképp egy gazdag övezet. Jó, hogy magunk nem voltunk olyan gazdagok, de mégis csak egy jó létből jöttünk. De mindig éreztem picit annak az érzését, hogy le kell jönni a hegyről. Ez a színeváltozás hegye. Az ember sok mindent kap, sok mindennel töltődik, de azt meg kell osztanom másokkal. És ez én azt gondolom leginkább Kozma atya története kapcsán, vele volt találkozás kapcsán érintődött meg leginkább az ember. A másik kérdés az meg sokkal inkább annak a kérdése, hogy az emberek embere lenni. A vendéglátásban is rájöttem az, hogy én szeretetek főzni, meg szívesen is csinálom, de leginkább az emberekkel volt foglalkozás, ami foglalkoztatott. Tehát emberek embere lenni. Aki jön, azt tényleg jó szívvel fogadni.
Tudnál mondani végezetül valami biztatót, főként a fiataloknak, hogy miért jó neked papnak lenni?
Unoka bátyám, Takás Gáspár, addiktológus, a Sága háznak volt az egyik vezetője. És annak idején beszélt a Sors könyvéről. És azt mondja, hogy megálmodjuk a Sors könyvét, aztán elfelejtjük. És én mondtam neki, hogy Gáspár, én nem felejtettem el. És kérdezte, hogy te mire emlékszel? És mondom, én amikor gyerekkoromban, 7 éves lehetem, 7-8 éves, nagyon jó filmek mentek a tévébe. Parittyás Thierry, Zorro, Híres szökések, minden lében 2 kanál, és én azt fogalmaztam meg akkoriban gyerekként, én kalandor szeretnék lenni. És azt mondom, a mai világban papnak lenni kalandorság. És valószínűleg az benne van, hogy nem feltétlenül szeretem a kiszámíthatóságot. Szeretem mindig az újdonságot, szeretem a kihívásokat. Nem szeretem, hogyha nagyon beállnak a dolgok. Szeretem fölforgatni magam körül a világot. És jó értemben olyan kalandor vagyok, aki nem azt mondom mozgó bomba, de azért úgy maga körül megmozgatja a világot, tehát nem hagyja ülve a dolgokat. Én akkor, amikor fiatalokról van szó, hogyha van menet kihívás, érzel benne egyfajta külső indítatást, akkor érdemes papnak menni, mert tényleg én azt gondolom, a mai világnak egyik legnagyobb kihívása tényleg papnak lenni.
Kedves hallgatók, Mihály Antal atya tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurcina Terézia készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.